eredményes élettalálkozó 2015. október 2-a. Lógni a szeren.
Akkor kezdjük egy imával. Mit szóltok hozzá? Mennyei Atyánk, nagyon hálásak vagyunk neked azért a kiváltságért, azért a lehetőségért, hogy itt lehetünk, hogy tanulhatunk, hogy azzal, amit hallunk, új felismerésekre juthatunk. Sőt, igazából meg is változhatunk, hogy megszabadulhatunk olyan terhektől, amiket esetleg régen hordozunk szükségtelenül, hogy megszabadulhatunk olyan lelki fájdalmaktól, sebektől, amelyek esetleg bántanak minket szükségtelenül, hogy meggyógyulhatunk, hogy erőt találhatunk, hogy igazi nagybetűs életet élhetünk. Igazából erre vágyunk, és nagyon-nagyon hálásak vagyunk érte, hogy itt lehetünk. Én biztosan. Úgyhogy csak kérünk, hogy áld meg az odafigyelésünket, te adj minden szót, és külön imádkozunk mindenkiért, aki a felvételt nézi, a kazettát, ja már nincs kazetta, hanganyagot hallgatja, bárhol is legyen, és bármikor tegye ezt, légy ott mellette, tanítsd őt, adj neki, szabadíts meg az életét, mint hogy a miénket is megszabadítottad. Úgyhogy nagyon hálásak vagyunk neked. Áld meg az esti bibliaiskolát is. A te nevedben, Jézus Krisztus nevében. Ámen. Ámen. Úgyhogy nagyon sok szeretettel köszöntlek titeket. Sziasztok! Az eredményes élettalálkozó jelenleg még mindig a rómaiakhoz írt levéllel foglalatoskodik. És szeretnék ezúttal egy meghívást tolmácsolni felétek, akik a hanganyagot hallgatjátok, vagy a videót nézitek, hogy gyertek el, látogassatok meg minket, akár csak egyszer, vagy ha nagyon, nagyon eltökéltek vagytok, akkor kétszer. Kettőnél többször nem szabad. És az időpontja az eredményes élettalálkozónak átkerült délutára, tehát emberi időpontban vagyunk. Hány óra van most? Fél öttől van az eredményes élettalálkozó Golgota utca 3-ban, úgyhogy szeretettel várunk titeket. Sőt, még arra is van lehetőség, ez nagyon protekciós dolog, hogy akik eredményes élettalálkozóra jönnek, azok beülhetnek az ezt követő bibliaiskolás órákra is. Na ez milyen? Ez tök jó, igaz? Na, úgyhogy Pál apostol írt egy levelet Rómába. Az ott élő hívőknek egy olyan levelet, amiben igen részletesen és igen alaposan végig veszi a lényeg lényegét, igazából mindent. Az üdv történetet, illetve pontosan az üdvösség, ez a szót nem is értjük, üdvösség, ez a megmenekülés, az ember megmenekülésének a teljes programját, ha lehet így mondani. És olyan megdöbbentő dolgokat ír, hogy nagyon lassan haladunk. Engem itt többször meg akartak kövezni az elmúlt hetekben, mert bátorkodtunk ugyanazt a verset 3 órán keresztül újra meg újra elolvasni, és újra meg újra átgondolni, mert nagyon megrázó, tehát nagyon alapvető, amit mond. És kibillentünk ebből az egy helyben topogásból, és most rómaiakhoz írt levél 4. fejezetének a 2. felét olvassuk, és szeretném is olvasni, és lehet, hogy átmenjünk a 3. fejezetre. Ugye előrefelé haladunk. Ha a sorozat elejét meghallgatod, akkor tudni fogod, hogy miért. Úgyhogy 16. verstől olvasom. Azért hitből, hogy kegyelemből legyen, és így bizonyos legyen az ígéret Ábrahám minden utóda számára, nem csak a törvényből valóknak, hanem az Ábrahám hitét követőknek is. Ugye ezek vagyunk mi. Ő, ahogyan megvan írva, sok nép atyává tettelek téged, mindnyájunk atya, Isten színe előtt, akiben hitt, aki megeleveníti a holtakat, és létrehívja a nem létezőket. Ugye azt mondjuk, hogy Ábrahám a hit atya, és mi Ábrahámot a hitében követjük. Ahogy ő hit, úgy hiszünk mi is. És amiről itt Pál beszél, az az, hogy ennek a hitnek óriási jelentősége van. Nem ezt mondja. Azt mondja, hogy ennek a hitnek van egyedül jelentősége. És hogy ezzel szemben a törvényrendszerének, amely arról szól, hogy én a saját tetteimmel megfelelek egy elvárásnak, és ez alapján vagyok elfogadott, meg semmi jelentősége nincs. Ezt a forradalmat a legtöbbünk lelke nem veszi be. Ezt nem értjük meg. Vagy átesünk abba a szélsőségbe, hogy elkezdünk törvénytelenségben, szabadosságban gondolkozni. Akkor bármit meg lehet csinálni, akkor mindent lehet. Nem. A kettőnek nincs köze egymáshoz. A jó és a rossz attól jó, hogy jó, és attól rossz, hogy rossz. Az nem, amiről mi itt beszélünk, az az ember elfogadottsága. A jogállapota. Mi alapján vagy elfogadva. És a tipikus gondolkodás az az, hogy amikor jól teljesítek, elfogadom magam. Hányan érzitek jól magatokat, amikor egy nagyon jó munkanap után mindent elvégeztél, határidőre, szuper, és még jó is lett, és a jól végzett munka örömében hátradőlsz. Ugye? Jól érzed magad. Hányan érzitek magatokat ugyanilyen jól, amikor mindent elszúrtatok, csináltatok magatoknak 500 000 forint veszteséget itt csípőből, és nemhogy nem előre mentetek, hanem hátrafelé tizet. Ilyenkor jól érzed magad? Nem, ilyenkor nagyon intenzív elmarasztalásban részesíted magad, és Pál azt magyarázza, hogy rossz a módszer. Bocsánat a hangerőért, de ezt mondja, hogy az egész módszer rossz. Nem gondolhatsz magadra az alapján, hogy hogyan teljesítesz. Mert nem az vagy, amit csinálsz, hanem az vagy, akinek születtél. Ezt próbálja elmondani. Az én Benji fiam, tök mindegy, hogy az oviban piros pontot kapott-e, vagy fekete pontot. És hidd el, Isten rendszerében a te bukott 500 000 meg a nagyon nagyszerűen elvégzett munkád nem több egy piros vagy egy fekete pontnál. Ki a szözt érdekel? Mit mond az el rólad? De olyan mélyen zsigerileg, olyan mélyen benne van a rendszerünkben, a gondolkodásmódunkban, hogy teljesítmény központúak vagyunk, hogy nem értjük az egészet. Nem értjük az egészet. Jó, és akkor az azt jelenti, hogy innentől nem kell csinálnom semmit. Hát az attól függ, hát ha dolgoznod kell esetleg, és pénzt akarsz keresni, akkor nagyon sok mindent kell csinálnod. Dolgoznod kell. Mi köze van a dolgozom és nem dolgozom között? Igen, dolgozom és nem dolgozomnak ahhoz, hogy mi alapján vagy elfogadva. Nem azért dolgozol, hogy el legyél fogadva, hanem azért, mert éhes vagy, és enned kell. Ne dolgozzál, de akkor tanulj meg fényt szintetizálni, vagy nem tudom. Azért dolgozol, mert szükséged van a pénzre. Az ok-okozati rendszer nem változott meg. És ugyanígy a bűnnel. Hogyha én vétkezem, akkor Isten elutasít? Nem. Mert azért vagy elfogadva, mert hittél, és mert újjászülettél, a fiának születtél, a lányának születtél. De attól a bűn még ugyanúgy árt, attól az nem lett jó, attól még nem fog dicséret, nem fogja azt mondani, hogy ez helyes, csinál csak fiam. Értem, örökbe vagy, tudod, a lányom vagy, a fiam vagy, sose foglak kitagadni, úgyhogy drogozzál csak nyugodtan. Nyomd magad halára. Tök jó, mert nem büntetlek miatta. Mert én, tudod, nem foglak kiközösíteni meg ki, hogy mit csinálnak a gyerekkel? Kitagadni, ez az, ezt a szót kerestem, nem foglak kitagadni. És akkor drogozzál? Akkor attól a drog az jó lett? Csak mert nem büntetjük? Tehát ugye ezt most már negyedik hete mondom, mert újra meg újra mindig, mert ezt a képzavart hallom állandóan. Ahogy levesszük a bunkós botot Isten kezéből, aki a bűnöst azonnal agyonüti, az emberek ezekbe az őrült szélsőségekbe mennek rögtön. De mi köze ennek ehhez? Semmi. Szeretlek, de ne vétkezz, mert a vétkezés az, ugye te akkor kapsz olimpiai érmet, ha beletalálsz. Ha nem találsz bele, akkor is szeretlek, és akkor is megmarad a házad, és akkor is hazajössz, de nem kapsz olimpiai érmet. Tehát a cél belelőni. Nem az a cél, hogy lelőd a bírót. Nem. Bele a célba. Attól, hogy nem büntetem meg, meg nem közösítlek ki, meg hogy nem ez a mi viszonyunknak az alapja, hogy te beletalálsz-e vagy sem, az íjászatban az a lényeg, hogy eltaláld. Rendben van? Külön tudod ezt választani? És mi azt éljük meg, hogy mert Isten nem tesz ránk ilyen módon elhordozhatatlan terhet, jobban lövünk, mint bárki. Ezt érted? Mert nincs stressz. Ugye, jaj, Úristen, ezt nem találom el, végem van, azt nem találom el, nem is. Legszívesebben elfutnék, nem, hogy nem lövök pontosan, legszívesebben elfutnék, itt se akarok lenni, de muszáj lőni, mert elfutok, az is céltévesztés, és akkor azért is kinyírnak, hogy mit csináljuk, és akkor tudod, hogy íjász verseny van. Nem, mi nem így íjászkodunk. Találja meg, oké, lássuk, Rafi azért álljál egy picit. Rafi, nem túl közel vagy, menj odébb egy picit. Tudod, és lövök, és gyakorlok, és csinálom, és esek, kelek, és szabad vagyok. Értitek? De attól még a bűn, a szeretet meg szeretet, ha nem dolgozom, ne is egyek. És hogyha pedig keményen dolgozom, akkor méltó vagyok a munkám gyümölcsére, vagy valami ilyesmi. Na, tehát ez csak egy kikívánkozott. Na, ezért nem haladunk, látjátok? Mert egy ilyen könyvet olvasunk, amiben ilyen mondatok vannak, amik kibudjantanak ilyen... Nem tudom, hol tartottunk. Reménység ellenére is reménykedve hitte, hogy sok nép atyává lesz, ahogyan megmondatott. Ilyen sok lesz a te utódod. Ugye ezt ígérte neki Isten. És Ábrahám hitt Isten ígéretének. Azt mondta, hogy ha te azt mondod nekem, hogy én rendben leszek, annyira, hogy sok egy nagy népet támasztasz belőlem, a saját népedet, akkor én ezzel megelégszem. Én hiszek neked. Egy ravasz kérdés. Szerintetek mikor fogadta el Isten Ábrahámot igaznak? A hit első pillanatában, vagy a hit utolsó pillanatában? Az elsőben, igaz? Igaz. Ha Ábrahám először hitt, és utána hitetlenkedett, akkor Isten semmisítette a hitét, amit először gyakorolt? Nem, mert Ábrahám pont ezt csinálta. Tehát azért várt olyan sokáig Isten, mert meg akarta próbálni Ábrahám hitét. És Ábrahám nem hitt. Volt egy pár év, nem is beszélt Istennel. Kipróbálta ezt az istenes dolgot, nem jött be, és tovább lépett. Aztán később visszajött, de az a 11 néhány év, ahol van egy ilyen Luka sztoriában, az nem semmisítette meg a neki adott ígéretet és Isten hűségét. Ezt értitek? A hit, és ez is megint egy félreértés, modern, new age-es gondolkodású ember azt mondja, hogy egy új cselekedet van, a hit cselekedete. Mennyire erős a hited? Mert a hit hegyeket mozdít. És van egy ilyen elképzelésünk, mintha ez a hit, amit te gyakorolsz, az valami teljesítmény lenne. Nagy hited van? Mennyire van nagy hited? Nekem nagyobb hitem van, mint neked. Akkora nincs, mint a Pepnek, de azért van. És akkor tudod, és akkor akinek igazán nagy hite van, annak tudod, az sikeres lesz az üzletben, mert nagyon hit. Ez is megint vonzó, igaz? Ezt értitek, ezt a gondolatmenetet, igaz? Ezt értitek? És akkor Sanyi beszélje arról, hogyan növelhetnénk a hitünket. És akkor olyanok leszünk, mint a varázslók, tudod? Ajtó kinyílik, becsukódik, nem nevetsz. Nagy adományt adsz az eredményes élettalálkozónak. Oké, tehát ezt értjük, ezt tetszene nekünk, mert akkor Isten lenne a dzsinünk. Erre én már sokat gondolok, ezért is tértem meg egyébként az elején, mert gondoltam, azt a ekkora dzsinem lesz, de jó. Tudod, szeret is, a barátom is. Csak rá kell jönnöm, hogy kell manipulálni, hogy kell őt irányítani, és nem ez a ki jó kép, mert az úgy van, hogy ő inkább az apukám, igaz, az apukám, és nem, csak annyira irányítom, amennyire ő hagyja. amennyire a Benji irányít engem, és persze irányít, mert együtt akarok élni vele, és csinálunk egy csomó mindent, de alapvetően azért nem ő irányít. Végül is nem ő, hanem én a házban. Na jó, esetleg a feleségem, de ezt hagyjuk most. Ezt. Nem, én irányítok. És a New Age-es elképzelés ezt a hitet egyfajta ilyen teljesítményé teszi. És a helyzet az az, hogy a hitben nincs semmiféle teljesítmény. A hitnek nincs ereje. Istennek van ereje, Istennek vannak ígéretei, és az én hitem csak úgymond elszabadítja Isten erejét. Ha Isten nem cselekszik, az én hitem mennyit ér? Zéro, nulla. Tehát éppen ezért a hit nem azzal kezdődik, hogy én mit akarok? Teremtő hit, majd én akarok valamit, hiszek benne, és meg lesz. Hanem spirituálisan a hit az először egy kérdezés. Uram, mit csinálsz most éppen, hogy higgyek benne? Mit akarsz tenni, hogy higgyek benne? Mit ígértél nekem, hogy higgyek benne? És Ábrahám abban hitt, hogy Isten egy nagy néppé teszi, hogy ő és az ő magja lesz Isten választott népe. Ha Isten nem szólt volna semmit, akkor Ábrahám miben hitt volna? És az a hite üdvözítette volna-e? Nem. Az egész azzal kezdődik, hogy Isten megy elől, és mi a hitünkkel úgymond követjük. És azért van olyan nagy jelentősége, és azt majd fogjuk olvasni, hogy a Biblia nagyon sokat beszél ígéretekről. 2 Péter 1 mondja, hogy azt mondja, hogy részesei vagyunk Isten drága és becses ígéreteinek. Kicsit szabadon. Miért olyan fontos ez? Azért, mert Isten egy csomó mindent elmondott előre, hogy ő mit fog csinálni. Ezt hívják ígéretnek. Az ígéret az egy nagyon komoly jogi fogalom. Az üzlet csinálja ezt mindig. Úgy értem, elveszek tőled 1 millió forintot, és egy szerződésben azt ígérem, hogy az 1 millió forintért cserébe csinálok neked egy honlapot. Ez egy ígéret, egy ígérvény. És Isten ilyen ígéreteket adott 1000 számra. Tehát ilyen 1000-es nagyságrendben vannak ígéretek a Bibliában, amiknek egy jó része érvényes rád vonatkozó ígéretek. Olvasod őket, és hiszel bennük. És azok az ígéretek elkezdenek működni az életedben. És persze itt is Istennek megvan a szabadsága arra, hogy időzítsen dolgokat, tehát ő nem egy hideg gépezett szabályokból, amiket egyszer kifundáltunk, és akkor úgy tudjuk végre a saját malmunkra. Tehát ő egy aktív valaki. Tehát, hogy ő mondhatja, hogy igen, én ezt ígértem, rendben van, de most még nincs itt annak az ideje. Most másnak van itt az ideje, és akkor az ígéret várat magára, mint ahogy Ábrahámnak is megígérte azt, mennyit kellett szegénynek várnia. Mert hitében nem gyengült meg, és ez nekem nagyon tetszik. Tehát ugye, ha az Ószövetséget olvassuk, akkor látjuk, hogy dehogy is nem gyengült meg a hitében. Tehát ugye te úgy meggyengült a hitében, hogy azt öröm volt nézni. Tehát le van írva a sztori, hogy mennyire gyengült meg a hitében. De Isten hogyan emlékezik rá? Hogyan nyilatkozik róla? Úgy nyilat, mint tökéletes ember. Ábrahám tökéletes ember. A hit, rendíthetetlen hit példája. De figyelj, egy másik Ábrahámról beszélsz. Mert az, akiről az Ószövetségben olvastam, az nem a hit rendíthetetlen példája, hanem a megrendíthető, de végül is el nem enyésző, pislákoló, a végén bizonyos értelemben dicsőséges hit példája. Olyan hihető hité, olyanné, amilyen az enyém is. Én is kételkedek. Kételkedünk. És Isten hogy emlékszik ránk? Tökéletesek vagyunk. Tehát ez az, hogy a hit első pillanata áthelyezte Ábrahámot a tökéletes kategóriába, mint ahogy téged is. Ezt hívja a Biblia helyzeti igazságnak. Nincs ez a fogalom az igében sehol, de ezt látjuk, hogy kijelent Isten rólunk dolgokat, amik már valósak, de mi még nem láttuk, még nem tapasztaltuk meg. Tényleg több mint 100 dolog történik velünk a hitünk pillanatában. Áthelyeződünk a sötétségből a világosságba, távoliakból közeliekké leszünk, belekereszteltetünk Krisztus testébe, az ő igazságosságát örököljük, és tovább. Egy csomó minden. Ezek már a mi, ezek már megvannak. Ez a miénk. Ha Istent megkérdezed rólam, akkor ő nem tud semmit az átmenetről. Ő csak a végállomást tudja, amely végállomás az első pillanatban megvolt. A nevére írtam mindent. Mire gondolsz, hogy mit tudok a fiamról? Tökéletes. Minden az övé. Na jó, de hát nézd meg, itt bukdácsol. Én nem látok semmilyen bukdácsolást. Tehát, ugye, persze, de ez nem változtat a végeredményen semmit. Filippi 1.6 mondja, igaz? Ott mondja, hogy azt a jó munkát, amit elkezdett bennünk, azt arra a napra el is végzi. Istennek van egy garanciája, hogy az, ami helyzetileg a miénk, azt ő át is adja nekünk. És birtokba is fogjuk venni. Úgyhogy azt mondta neki, hogy mert hitében nem gyengült meg, amikor arra gondolt, hogy 100 esztendős lévén elhalt már a saját teste, és Sára méhe is elhalt. Isten ígéretében nem kételkedett hitetlenül, sőt megerősödött a hitében, dicsőséget adva Istennek, és teljesen bizonyos volt afelől, hogy amit Isten ígér, azt meg is tudja tenni. És ez a hitünk lényege. Tehát amit itt olvasunk. Ezért Isten ezt be is számította neki igazságul. De nem egyedül érte van megírva, hogy beszámította neki igazságul, hanem értünk is. Itt kapcsolódik ez vissza hozzánk. Akiknek majd beszámítja, mert hiszünk abban, aki feltámasztotta a halottak közül Jézust, a mi Urunkat. És akkor itt meg is adta a tárgyát annak, amiben nekünk hinni kell. Ugye Ábrahám miben hitt? Hitt az ígéretben, amit Isten tett. Mi miben hiszünk? Mivel már Krisztus utáni keresztények vagyunk, nincs is másfajta keresztény, mindegy. Tehát mivel mi az üdv történetben már Krisztus utániak vagyunk, mi ismerjük a teljes üdvtervet, vagy legalábbis egy sokkal részletesebb módon, mint ahogy az Ószövetségben ismerték. Mi tudjuk, hogy minden Jézus Krisztusról szólt, aki a tökéletes áldozat, aki meghalt a bűneinkért, eltemettetett, és aztán feltámadt. És itt mondja is, és ez volt az utolsó gondolat, mert hiszünk abban, aki feltámasztotta a halottak közül Jézust, a mi Urunkat, aki halálra adatott a bűneinkért, itt van, ezt mondtam, és feltámasztatott a megigazulásunkért. És ez az evangélium. Oké, hányan értitek az evangéliumot? Hányan unjátok már az evangéliumot? Ugye, te nagyon unjátok. Hányan érzitek úgy, hogy értitek? Most nyilván senki nem meri föltenni a kezét, mert Sanyi úgyis azt fogja kihozni egy perc múlva, hogy te hogy is értitek? De azt hiszem, az evangéliumot értjük. De azért nem baj megismételni. Ugye az evangélium örömhírt jelent, örömhír. Minek az örömhíre? A megmenekülésünknek az örömhíre. Na aztán hogyan menekültünk meg? Hát úgy, hogy Isten emberré lett, ez Jézus Krisztus, és mint ilyen, neki jogalapja volt arra, hogy helyettesítő legyen a mi ügyünkben. Mi a jogalapja arra, hogy helyettesítő legyen? Az egyik az, hogy ő Isten lévén elég nagy ahhoz, hogy a világ minden bűnét magára vegye, és mint olyan kifizesse. A másik, hogy ő ember lett, és mint olyan egy közülünk, és mint ilyen jogalapja van arra, hogy az ember, az emberiség bűnét magára vegye. Ennek a pontos részleteit nem tudom, de ez fontos eleme az egésznek. Tehát neki emberré kellett lennie, miközben ő Isten. Miért nem halhatott volna mondjuk meg Pep a világ minden bűnéért? Sokkal jobb lett volna. Jézus jön, leül melléd, és egy nagyon bátorító beszélgetésben elmondja, hogy mi lesz a sorsod. Miért nem így történik? Azért, mert Pep nem elég nagy ahhoz, hogy elhordozza a világ minden bűnét. Az ő halála nem fizet csak a saját bűneiért. Az enyémért nem tud. Ő nem elég nagy. Nem tudja elvinni Isten jelenlétéből a történelem bűneit. És ezért kellett Istennek magának jönnie. És ilyen módon az a ő halála jogilag teljes egészében, tételesen és teljes egészében elintézte a bűnt, a világ minden bűnét. Tök jó. Akkor csak a sajátodért fizetsz. Így van. Tehát, hogy ő Isten lévén bűntelen volt, és mint ilyen magára vehette a mi bűneinket. Különben, ha ő maga bűnös, akkor neki is alanyi jogon meg kellett volna halni a bűneiért. Világos. Tök jó. Hála Istennek nem vétkezett. Ez ilyen ellentmondásos mondat, mert ő Isten. Tehát hála Istennek, hála neki, hogy ő nem vétkezett. Végül mindegy, a lényeg, hogy ő neki joga volt helyettünk meghalni. És ezzel igazából egy nagyon merész dolgot mond az ige, ő meghalt a világtörténelem minden bűnéért. Minden bűn ott volt rajta a kereszten, múlt, jelen, jövő. Mindért meghalt. Mennyire halt meg értük? Egészen, teljesen, teljesen meghalt értük. Teljesen. Ugye olvastunk olyan részeket, hogy nem fogom most megtalálni, de nem fogom megtalálni. Ha igen, ahogyan, tehát egy ember bűne lett minden ember számára kárhozattá, úgy lett egynek az igazsága minden ember számára éltető megigazulássá. Ezt Róma 5-ben olvastuk. Hallottátok ezt? Az ő halála minden ember éltető megigazulássá lett minden ember számára. Oké, kérdezem én, juthat-e, kárhozhat-e el valaki, veszhet-e el valaki? Szia, Matyi! Nagyon hamar ide értél. Veszhet-e el valaki unblock a bűnök miatt? Ravasz kérdés, tudom. Miért nem? Mert ő kifizette. Na jó, de is, hogyha nem nézünk oda. Ezt értitek? De ez brutális. Ezt alig merjük kimondani, hogy a bűnök ki vannak fizetve. Senki nem kárhozhat el a bűnök miatt. Mert Jézus azokért halt meg. És nincs kettős fizetség. Ugye ezt ismeritek, ez egy alapvető jogszabály, hogy ha egy adósság ki lett fizetve, nem lehet még egyszer behajtani. Ha leültem a börtönbüntetésemet adott bűnért, nem lehet még egyszer lecsukni. Ez szerintem nincs kettős büntetés. Tehát ha őt tényleg és valóságosan megbüntették, tehát ha ő elszenvedte a bűn zsoldját, akkor az a zsold nem hajtható be még egyszer. Nem lehet. Nem lehet. Az igazságtalan lenne. Az bűn lenne. Oké? Nagyon érdekes. Hát ez az evangélium, ugye? Hogy Jézus meghalt a bűneinkért. És nem csak, hogy meghalt, hanem fel is támadt. Ami megint nagyon fontos, mert ugye a mi régi életünk eléggé el van tolva. Ez sok bizonyítékom van erre. És Isten azt mondja, hogy szükség van egy újra. Tehát értem, a réginek meg kell halnia. És a módszer igazából, és itt jön be ez a vízkeresztség, erről hallottatok már, ez a bemerítés, ez meg mire jó ez? Ez is egy jelképe annak, ami szellemileg történt, ugye? Isten azt magyarázza nekünk, hogy amikor a hívő hisz, akkor igazából egy spirituális módon ő belekerül Jézusba, és ő szellemileg ott volt vele a halálban, az eltemetésben, és aztán az új ember feltámadásában. Tehát azt mondja, Isten azt mondja, hogy újjászülettél, hogy nem megbütyköltem a régit, hanem a régit ezt kinyírtam. És ennyi. Kinyírtam a régit. És csináltam egy újat. És mindezt Jézus Krisztus művén keresztül. Úgyhogy vele együtt ugye belekereszteltettünk, belemerítettünk, belehelyeztettünk Jézus Krisztusban, és ott voltunk vele az eltemetésében, a halálában, eltemetésében és feltámadásában. Tehát valójában vele együtt mi is elszenvedtük a bűn büntetését. Ugye ez egy csodálatos kép, mert tehát nem csak jogilag igaz a sztori, de úgy tűnik igaz metafizikailag is. Tehát tényleg, spirituálisan annyira szabadok vagyunk a bűntől, hogy mintha leültük volna a börtönbüntetésünket, és kijöttünk. Priuszunk az van, de szabadok vagyunk. És az új ember meg, és akkor itt jön a lényeg, az új embernek nincs priusza sem. Mert, és akkor itt rossz volt a példa, mert ha régit bütykölte volna meg, akkor priuszunk lenne, ez az. De az újnak nincs priusza sem. Tehát azt mondja, hogy Krisztus, ahogy föltámadt a halálból, egy új életre, úgy mi is új életben járunk. Ugye Nikodémusnak mondta, hogy újjá kell születned. És kérdezte, hogy hogyan mehetnék vissza az anyám méhébe. És akkor mondja, nem, szellemileg kell újjá születned. Egy új lény lesz belőled. Egy csoda történik, egy metamorfózis. És van benned, és ugye a föld életünk azért fura, mert együtt élünk a régivel, itt van körülöttünk, itt vannak az emlékei, itt vannak a szokásai, valójában elég könnyen azonosítom magam a régivel, de amit Isten magyaráz, az az, hogy valójában már új vagy, és az új tökéletes. Az egy isteni lény, és egy nap majd a régi emléke eltűnik, és színről színre is tisztán fogod látni, hogy mivé lettél valójában. De ezt most nem tudom megragadni másképp, csak hit által, ahol a hit a nem látható dolgok létéről való meggyőződés. Nem naív vagyok, jaj, remélem, hogy úgy lesz, hanem van komoly információm róla, ezért így veszem számításba magam, így gondolkozom, így kell, hogy gondolkozzak. Úgyhogy Isten az evangéliummal, az örömhírrel, hogy megszabadított minket, nem épp hogy csak megszabadított, hanem a zuhanásból a trónra emelt. Őrület. És a kettő között, a zuhanás és a trón között mi van? Miről beszéltünk mostanáig? Mit olvastunk Ábrahám sztorián keresztül? Mi van a kettő között? Azt, hogy végre megjavulsz. Hogy végre nem linkeskedsz. Hogy végre komolyan veszed a kereszténységet. Jól van, figyeltetek, oké, mert azért ez vonzó, ezt Sanyi nagyot váltott hirtelen, de végül is értem, amit mond, értem. Igen, nincs ott semmi közte, semmivel nem tudok a zuhanásból átkerülni a trónra, nem tudok olyat tenni, nem tudok olyan jó fej lenni, nem tudok olyan szent lenni, nem tudok semmit nem tudok tenni, csak hinni abban, amit Isten már megtett. Mert miben hiszünk? Mert hiszünk abban, aki feltámasztotta a halottak közül Jézust, a mi Urunkat, aki halálra adatott a bűneinkért, és feltámasztatott a megigazulásunkért. Ez az, amiben hiszünk. És ezt tökre ő csinálta. És tökre nem én csináltam. Mit csináltál te ebből, Sanyi? Semmit! Tökéletes. Én csak abban hittem, amit Isten már megcsinált. És a hitem nem egy teljesítmény volt, hanem csak egyszerű elfogadása annak, amit ő tett. És ezt a hitemet számítja be nekem Isten igazságul. Úgyhogy igazából az elfogadottságunkat, az én képünket, az élet élményünket tekintve nem szabad a teljesítményünk alapján gondolni magunkra. Sem a vallásos, erkölcsi teljesítményünk alapján, de én azt gondolom, hogy a fizikai, a sportbeli vagy a szakmai teljesítményünk alapján sem. Mert amikor szakmailag alul teljesítesz, pont annyira értékes vagy, mint amikor a legdicsőségesebb, legnagyszerűbb napodat éled meg. Mert nem az vagy, amit csinálsz, hanem az vagy, akinek születtél. És újjá születtél Jézus Krisztussal egy olyan lényé, amilyen ő maga. És azért nem látjuk ezt most rögtön, azonnal, színről színre, mert ha látnánk, akkor nagyon könnyű lenne benne hinni. Gondolj bele, egyszer csak egy ilyen dicsfény venne körül, hatalmam lenne minden fölött, olyan lennék, mint Superman. Dehogy is Superman az egy bohóc hozzám képest. Tehát, hogy gondolj bele, egyszer csak egy ilyen természet feletti lényé válnék, akinek a tér, az idő, mind a talpa alatt van. Ha akarnám, eltűnnék és megjelennék valahol máshol, semmi nem okozhatna kárt bennem, se hideg, se meleg, se fizika, se semmi. Tehát egy olyan lény lennék, aki fölött nincs a világegyetemben, a létezésben semmi, csak Isten, és ő is azt mondja, hogy én nem fölötted vagyok, hanem te vagy én bennem, te a részem vagy. És persze köztünk van egy szereposztás, az Atya a fő, Krisztus, oké, hogy van, tehát a Szent Szellemnek a feje Krisztus, Krisztusnak a feje az Atya, és az én fejem pedig a Szent Szellem, illetve Krisztus. Tehát én vagyok a láncban az utolsó, de mind a négyen benne vagyunk Istenben. Basszus. Tudod, gondolj bele, ha ez egyszer csak úgy itt lenne, kis szellő is jönne hozzá. Nehezen tudjátok elképzelni, de csak gondolj bele. Csak gondolj bele. A hitemnek nem kéne túl nagy teljesítményt produkálnia. Igaz? Hát mert csak látom, csak tapasztalom. De Isten nagyon bölcs volt, azt mondta, hogy nem jó neked, ha te ezt rögtön látod. Mert a kis lelked nincs még kiképezve. A kis lelked még olyan, mint egy mogyoró. Na jó, mint egy mazsola. Még picike. És még hajlik jobbra-balra, néha így érzed, néha úgy érzed, néha úgy gondolod, néha így gondolod. Nagyon jó neked, hogyha azt a gazdagságot, ami már a tiéd, egy darabig nem látod, hanem újra meg újra át kell gondolnod, hogy komoly döntéseket kell hoznod felőle, hogy miben hiszel és miben nem. Hogy azt, hogy szeretet, azt te nem egyszer csak átéled, hogy hű, de szerető lettem, ah, te ügyes vagyok, Sany, annyi, milyen szerető lettem, hanem rohadt önző disznó vagyok, és választanom kell, hogy esetleg az önzés helyett a szeretetet választom. És a lelkemnek ebben a földi életben úgymond ki kell képződnie. A szabad akarat, a szabadság, ami megvan nekünk, úgymond ki van hívva, hogy újra meg újra válasszon. Az Istennel való egyetértés és a lázadás különböző formái között. És mivel ővele járunk, és mivel próbálunk, ezért ezerszer, egymilliószor hozunk döntést, és a lelkünk kiképződik. Megtanulunk bízni Istenben. Megtanuljuk szeretni az igazságot. Nem azért, mert így van, hanem mert újra meg újra nem így volt. De átgondoltuk, de megfontoltuk, de megízleltük, és újra meg újra választottunk. És a lelkünk olyan, ez olyan, mint egy lelki bodybuilding, tudod? Tehát lehet, hogy kívülről ilyen, tudod, csak ilyen kis félig csontváz vagyok, de lehet, hogy belül van egy ilyen hitbeli szörnyetek, tudod, egy ilyen... Tudod, mert Isten azt mondja, hogy kiképezlek téged arra, aki majd leszel. És amikor átlépsz az örökké valóságban, és színről színre fogod látni a hatalmadat, addigra a lelked, a szíved érett lesz arra, hogy bírjon is azzal a hatalommal. Mert mit csinált Jézus, amikor őt keresztre feszítették? Normálisak vagytok. Hát én vagyok Isten. Mit csináltok? Hát adjon ütlek! Várjál, nem, még ne üsd agyon, még egyelőre beszélek vele, de utána rögtön agyon ütheted, ezt mondja Mihálynak mondja. Mihály már indult, tudod. Az Úr mondta, hogy üssem adon, ütöm. Várjál már! Mit csináltok? Hát agyon csaplak. És akkor tovább, tudod, dobálják is izés. Kész, ennyi, csinálhatod. Emberi történelem, annyi. Megy haza az atyához. Szia, fater, kicsit kibuktam. Bocs. Nem baj, fiam, majd a következő. Ez hanyadik is? 4.485. teremtés. Nem, Jézus mit csinált? Meghalt helyettünk, érted? Tehát, hogy ő meghalt. Én nagyon ütöttem volna őket, azt tuti. Azt tuti. Ezért nincs olyan hatalmam, mint Istennek. Mert ha lenne, akkor egy csomó. Értitek? Tehát Isten azt mondta, hogy nem adok pisztolyt egy gyerek kezébe, hanem felnevelem. És mire harcedzett katona lesz, Lehet, hogy vadászrepülőt is vezethet, vagy anyahajót, vagy atomtenger alattjárót, vagy nem is tudom. De ahhoz fel kell nőnünk, ki kell képződnünk. Értjük mi ezt, hogy a földi életünk erről szól. És ez az éretté válása, lehet így mondani, erről beszél Efézus 4. 4? 4, igen. Ez nem a tettek harca. A tettek sokszor becsapnak minket. A tettek átvernek. A tettek hazudnak nekünk. Ez a hit harca, a meggyőződésem, a szívem legmélyén meghozott döntések harca. És Isten nem véletlenül hagy meg minket sokáig, sokszor sokáig nehézségekben, eredménytelenségben, kudarcban. Mert ezek, úgymond, a hit igazi próbái. És aztán, amikor a kudarc próbáját kiálltuk, úgymond a szegénység próbáját, akkor lehet, hogy jön a következő, a gazdagság próbája, a siker próbája. És sokan azt mondják, hogy az nehezebb, sokkal nehezebb, kényelmesebb, tudod, mulattatóbb, de spirituálisan a léleknek, a szívbeli éretté válásnak sokkal nehezebb. Mert nincs szükségem túl nagy hitre, mert a pénztárcámmal elintézem. Mert nem kell, nem függök, mert ott vannak a szolgáim, és csak szólok, és megcsinálják. És uralkodok testben, teljesítménnyel is. És a hitem mennyit nő mindeközben? Adott esetben semmit. Sőt, visszafejlődik. Nem kell, hogy így legyen, mert ott volt Dávid, aki királyként is megtört volt Isten előtt. Ott volt Salamon, aki jól kezdte, és aztán rosszul fejezte be, de jól kezdte, és tudott hatalommal élni. És ő talán az egyik példája annak, akit a hatalom úgymond, a siker, ugye hogy írja a Prédikátor könyvében, hogy semmit se tagadtam meg magamtól, amit a szemem megkívánt. Azért az merész, nem? Azért az... Egyébként semmit. És egy ponton ő elvesztette talán az alázatát elsőnek. Nem, talán a megtörtségét elsőnek. És aztán az alázatát. Talán, nem tudom pontosan. Majd fogjuk olvasni, ha minden jól megy, Prédikátor könyvét, meg Példabeszélek könyvét, és abból, főleg Prédikátorból azért kiderül. És ezen gondolkozom, hogy vajon a teljes siker, a teljes győzelem próbáját vajon én jól állnám neki. És nem tudom. Talán nem. Talán igen, nem tudom. De az egy kihívás. Ezért Ág úr így imádkozik, hogy két dolgot kérek tőled, sőt hármat, vagy valahogy így mondja. Ne adj szegénységet, hogy lopnom kelljen, és ne adj olyan gazdagságot, hogy elfelejtsem Istent, és azt mondanám, hogy kicsoda az Úr. És értem. Mind a kettő óriási veszteség. Mert a szegény ember sokszor megkeseredik, és így veszíti el Istent. A gazdag pedig felfúvalkodik. De az igazi dicsőség szerintem az, amikor mind a kettőben jók vagyunk. És nekem tetszik Dávid, tetszik Salamon is. Értem, Isten emberei gazdagon. Érted? Tehát, hogy mindenük megvan. Ők a példaképei a népnek, és a példa, amit mutatnak, az az, hogy igen, megtehetek mindent, de az Úr, de Isten, én semmi vagyok, ő minden. És Dávid zsoltárai, tudod, hogy aki azt mondja, hogy te tetted a királyt olyanná, te teszed őt hatalmassá, veled olyan vagyok, mint a bivaj, amelyik öklel. Tudod, a király hatalma Istentől van, Isten hatalma. És hordozza, büszkén hordozza, emelt fővel hordozza, de végig tudja, hogy ez Isten, tudod. Mint sokszor az üzenet, amit prédikálunk, hogy Sanyi, micsoda üzenet volt, és igen, micsoda gondolat, és engem is épített, de figyelj, ez nem én vagyok, ez csak a Sanyi. És az üzenet, tudod, az üzenet az Istentől jön. Ha nem, akkor azt fogjátok érezni. Azt fogjátok érezni. Úgyhogy negyedik fejezet. És lapozzunk vissza a harmadikhoz. És ez egy nagyon jó rész. Itt fogunk beszélni a teljes romlottság tanáról, amely a modern ember számára nem tűnik egy pozitív gondolatnak, de amely értve az evangéliumot, értve a hit harcának kérdését, értve azt, hogy a teljesítményről lekerül a fókusz a hitre, a belső növekedésre, a szívbeli növekedésre, akkor a teljes romlottság tanának a megértése az egyik legépítőbb és legbátorítóbb gondolat. Lehet, hogy ma még nem jutunk oda, mert a fejezet második felében van róla szó, de ez lesz az egyik legizgisebb rész benne. Harmadik fejezet, első vers. Mi tehát a zsidó előnye? Vagy mi a körülmetélés haszna? Mert ugye csak hadd olvassam el, ugye itt épp elbánt a törvény alatt élő bűnösökkel és a törvény nélküli bűnösökkel. Ugye a zsidók nagyon nagyra voltak azzal, hogy ők Isten választott népe. És nem mindig értették ezt tisztán, hogy ez mit jelent. Ők azt értették ez alatt sokszor, hogy ők igazak, ám blokk, mert zsidók. De ez így nem igaz, és pont ez a rész lerántja erről a leplet, azt mondja, hogy ugyanaz a sors vár zsidóra is, és nem zsidóra is. Persze néha más az elszámoltatás alapja, mert más a kijelentés, amit kaptak, más az info, amit kaptak, de amúgy nincs különbség. És akkor 28. vers a másodikból, hogy értsük ezt az első kérdést, mert nem az a zsidó, aki külsőleg az, ezt az S betűt, ezt nagyon ügyesen mondom, ilyen sípolva, igaz, ezt megpróbálom elkerülni, mert nem az a zsidó, aki külsőleg az, sem nem a körülmetélkedés, amely a testen külsőleg látszik, hanem az a zsidó, aki belsőleg az, és az a körülmetélkedés, amely a szívben van, lélek szerint, és nem betű szerint. Az ilyen dicsérete nem emberektől van, hanem Istentől. Ezt értjük? Tehát azt mondja, hogy nem az a zsidó, akinek van zsidó útlevele, hanem aki a szívében zsidó, aki érti, hogy én Isten embere vagyok, aki figyelt Isten üzenetére, és hisz abban, és követi azt. És a körülmetélkedés ugye az egy jele volt annak, hogy én Istené vagyok. És ha a testemen hordok egy jelet, de a szívemben nincs ott abból semmi, az nem ér semmit. De ha nincs ott a jel a testemen, de a szívemben értem, és a szívemben ott vagyok, akkor az minden, és annak a dicsérete nem emberektől lesz, mert azt nem emberek látják, hanem Isten látja. És Isten azt mondja, hogy nekem a szíved kell, te kell lesz. És minden, amit külsőleg csináltunk, az egy minta volt, az valami volt, ami vezet, ami tanít, ami úgymond precedenseket állít, amikre aztán később tudok hivatkozni. Látod? Emlékszel? Mert a zsidókat körülmetéltük. Ugyanígy kéne neked is körülmetélned a szívedet. A szíveden kéne egy műtétet végrehajtani, amitől az már nem csak egy kőszív, hanem egy hússzív, amitől az már nem a te szíved, hanem egy olyan szív, amit nekem adtál, és én adtam neked vissza. Van jelentősége a külsőségeknek, mert tanít minket, mert mintát ad, de a lényeg az, ami belül van. És akkor itt kérdezi, mi tehát a zsidó előnye? Vagy a körülmetélés haszna? Mert akkor meg minek az egész? Ez a kérdés. Ha ennek most mondtad, hogy nincs nagyon jelentősége, akkor akkor miért csináljuk? És akkor itt mondja, minden szempontból sok. Elsősorban az, hogy Isten rájuk bízta az igét. Ugye itt most válaszol az első kérdésre, hogy akkor mi tehát a zsidó előnye? Miért zsidó a zsidó? Hát azért, mert ő ki van választva arra, hogy őrizze Isten beszédeit. Ez egy óriási megtiszteltetés, egy óriási szerep, feladat. Tudjuk, hogy az egész bibliai üzenet a zsidó nép környezetében rajtuk keresztül adatott az emberiségnek. Apologetikában foglalkoztunk ezzel sokat, egy zseniális rendszert talált ki Isten, egy hitelesítő környezetet, egy népet, akinek az egész történelme, a törvényei arról szólnak, hogy őrzik az írásokat. Egy ilyen történelmi környezetben profétálnak a proféták, iktatják ki a hamis profétákat, őrzik meg az igaziakat, figyelik a proféciák bekövetkeztét, stb. Egy nagyon, nagyon teljes rendszer. Zseniális. De mi van akkor, ha némelyek hűtlenné váltak? Ugye ez megint a zsidókról szól. Mi van, hogyha ők hűtlenné váltak? Vajon az ő hűtlenségük hűtlenné tenné Istent? Mert úgy tűnik, hogy ez a kérdés akkoriban élhetett a közösségben, hogy hát oké, zsidók, Isten választott népe, de hát én láttam olyan zsidót, hogy inkább nem mondom neked, hogy az milyen volt. Tehát úgy értem, hűtlenné vált, így nagyon leegyszerűsítem. És ebben a kérdésben a vád azt gondolom az, hogy hát akkor Isten nem is istene a zsidóknak. Mert nézd meg, a zsidó hűtlenné vált. Akkor Isten bukott el, nem csak az az ember. És a válasz az az, hogy nem. Ők szabadok. És ők úgymond, mint minden ember, szabad akarattal él, és bizonyos értelemben azt csinál, amit akar. És az ő hűtlenségük vajon hűtlenné tennie Istent is? Nem, az az ő döntésük, az az ő tettük. Sőt, pont azt látjuk a zsidó nép történelmében, hogy Isten mindenek ellenére hű maradt a zsidókhoz, és mindig van egy maradék, és az ígéretek, amiket adott a népnek, azok be fognak teljesülni. Olyannyira, hogy Isten második eljövetele, amiről sokan sokszor kérdezősködnek, ami egy nagyon érdekes dolog, ugye az üdvtörténeti korszakoknak egy olyan szakasza, amely még előttünk van, és úgymond a történelem világóráját nézve lehet, hogy nincs is olyan messze. Második eljövetel, Jézus Krisztus eljön, elviszi a gyülekezetet, megkezdődik a 7 nyomorúságos esztendő, a végén ítélet, és átmegy az emberiség az 1000 éves királyságba, egy olyan természetfeletti időszakba, ahol Isten és már a megdicsőült ebben az előbb említett szuper testükben lévő hívők uralkodnak a Földön egy földi emberiség fölött 1000 évig. Nem mese, történelem, csak egy olyan szakasz, amely még előttünk van. De a második eljövetel feltétele az, hogy a zsidó nemzet vezetői beismerjék, hogy Jézus volt a Mesiás, és várják, és hívják, hogy ő jöjjön. A zsidó nép nemzeti megtérése a feltétel a második visszajövetelnek. Tehát Isten olyannyira hűséges a népéhez, és olyannyira megígérte, hogy rendben lesz velük a végén, mint nemzettel, hogy úgymond a saját üdvtörténeti rendszerét is ő hozzájuk köti. Csak a hűség vagy a hűtlenségről beszélve. És akkor itt adja is a válasz, szó sincs róla, sőt, azt kell mondanunk, Isten igaz, viszont minden ember hazug, amint megvan írva, igaz légy beszédedben, és győzedelmes, amikor vádolnak téged. És itt igazából Pál kicsit régies nyelven ugyanazt mondja el, amit az előbb én mondtam, hogy az emberek szabadok, az emberek céltévesztőek, hazudnak, hűtlenek, és ezt Isten soha nem is tagadta. Meg is volt írva. Minden ember hazug, ő pedig igaz és hűséges. Ne zavarjon össze a vallásos követőtábor kudarca, amikor Istenre nézel. Isten sosem mondta azt, hogy majd ilyen patyolat tiszta tökéletességet hoz létre. Tehát a hívő nem olyan módon, meg a zsidó nép nem olyan módon kirakata Istennek, hogy egyfajta erkölcsi tökéletességet, vagy ilyen hibátlan rendszert, vagy nem tudom, mit akarna mutogatni. Tudjátok, mit akar Isten mutogatni? Azt, hogy minden ember bűnös, hogy minden ember hazug, hogy az emberek nem képesek megmenteni magukat, szükségük van egy megváltóra. És miután megváltottam őket, utána is teljesen gázosak lesznek, és hogy a dicsőség, amit annyira kerestek, az az emberben nincs, hanem én bennem van, és én, mert szerető vagyok, megosztom az emberekkel. És ilyen módon Isten dicsősége a mi gyengeségünkben látszik meg leginkább. Vagy a győzelmünkben, teljesen mindegy. A lényeg az az, hogy a tartalom, amit keresünk, az Istenben van. Mindig nála. És nem jön létre egy olyan ember vagy emberiség, aki Isten nélkül, mint egy remek mű, amit magára lehet hagyni, egyfajta nagyszerűségben fog élni. Nincs ilyen képlet. A képlet az az, hogy Isten a szeretet, 1 Korintus 13, és hogyha ebben a szeretetben én megmaradok, akkor bennem is lesz ilyen szeretet. De ha nem maradok meg ebben a szeretetben, ha én kilépek Isten szeretetéből, ha én elengedem az ő kezét, ha én magamra maradok, akkor nem marad más, csak egy üres bögre, amiben lehetett volna szeretet, vagy volt egykor szeretet, de most már nincs. És most ez megint nem az üdvösségünkről szól, hanem ez inkább már a tapasztalati, a gyakorlati megszentelődés. Istennek nincs egy az ővele való élő kapcsolattól független megoldása. Nincs egy 5 pontos módszertana, amit odaad, amit elviszünk, és úgymond tökéletessé válunk, és messziről integetünk neki, köszönve a kis segítséget, amit adott nekünk. De most már boldogulunk, köszönjük szépen. Nincs ilyen képlete. És azt gondolom, hogy itt fogjuk folytatni a jövő héten, mert 6:30 lett, és kezdődik a bibliai iskola, akinek mennie kell, menjen. Talán csak egy gondolat ide a végére azért még kívánkozik, hogy van jó néhány koncepció, amely nekünk modern embereknek vagy nem szimpatikus, vagy nehezen emészthető. Istennek olyan elvei, olyan létének is, aztán igazából a mi létünknek is olyan alapigazságai, amit a modern filozófia, a modern kultúra annyira eltakart előlünk, hogy van, aki sose látta. Elfelejtettük. És most, amikor Isten tanítja nekünk, akkor egy kicsit nehéz elfogadni, egy kicsit olyan idegen. Nem az van, hogy egész életünkben azt tanították nekünk, hogy erősnek kell lennünk, hogy a saját lábunkra kell állnunk, hogy el kell kezdenünk uralkodni a körülményeinken, hogy ne a körülmények uralkodjanak rajtunk, hogy ne bízzunk senkiben, csak magunkban, mert amúgy csalódás vár ránk. Nem is tudom, vannak ilyen elvek, amiket nem is tudom, hogy mondjam, az anyatejjel szívtunk magunkba. És aztán az, amit Isten mond, ez ennek a szöges ellentéte. Azt magyarázza, hogy egyetlen esélyed van, hogy bízol. Nem vakon, mert nagyon sokat tanítok neked, nagyon sokat fogsz érteni, de amikor majd nem érted, akkor bíz vakon, mert engem már régen értesz. A Benji-nek néha próbálom elmagyarázni, hogy vezetem az autót, de amikor nem sikerül elmagyaráznom, akkor nem ugrik ki. Apa, nem merek tovább itt maradni, mert nem bízom bennem, és kiugrik az a száguldó autó ablakán, mert nem érti, hogy működik az autó. Nem, azt mondja, hogy hát apa magyarázott valamit, egy kicsit értek belőle, de amúgy bízom apában. Ez az autós dolog, ha ő ültetett be engem ide, ez így rendben lesz. És Isten azt mondja, én is elmagyarázom neked, hogy működik az univerzum, meg a szellemi valóság, meg minden, de amikor elveszíted a fonalat, akkor bíz bennem. Az élet lényege az, hogy bízol bennem. Ez első. A második, hogy sose leszel független. Soha nem leszel független. Ez most nagyon fontos, figyeljetek. Nem jutsz el arra a pontra, ahol kész vagy. Ahol összecsomagolhatsz, megköszönöd a diplomádat, és elmész a saját utadra. Nincs ilyen. Embernek lenni azt jelenti, hogy örökké függni fogunk. Örök kapcsolat, örök függés. Hadd mondjam, még népszerűtlenebbül, örök kiszolgáltatottság. Egy végtelen szerető Istennek, aki mindent oda akar neked adni. És ebben a kapcsolatban, ebben a függő, bízó kiszolgáltatottságban minden a tiéd. Tehát olyan magasságról beszélünk, amit ember nem mer elgondolni, nem tud elgondolni, az univerzum urának vagy a fia, teljes jogú örököse. Ilyen olyan hatalommal, amit nem is tudjuk elképzelni, isteni hatalommal bíró lények vagyunk, és leszünk színről színre, látni fogjuk. Ez a sorsunk, erre készülünk. Tudom, hogy te nem erre készülsz. Én se. Én arra készülök, hogy meg kell tartanom egy zsidókhoz írt levelet órát másfél óra múlva, és most konzultálnunk kell a cégünkről. Arra készülök. Igen, igen, értem. Ez így rendben is van. De a végső valóság, a végső igazság az életről, hogy nem erre készülsz, hanem az örökké valóságra. És egy ilyen hatalom birtoklásának a módszere nem az, amit zsigerileg belénk neveltük, hanem a bizalom és a függés, a teljes átlátszóság egy végtelen Isten előtt, alázat és megtörtség. Mert a szava az nem valami olyasmi, amit én megfontolok. Ezt próbáld meg újra, Fater, mert ez nem jött be. Nem, őszinte vagyok, figyelj, Uram, nem értem. Sőt, tovább megyek, nem értek vele egyet. De most, hogy ezt kimondtam, így csípőből mondom, hogy tudom, hogy tévedek. Magyarázd el, mert szeretném érteni, de az alapvető hozzáállásom az, hogy én tévedek, és neked igazad van, beszélj, és a te szavad mindig a valóságot írja le, és legfeljebb azt leplezi le, hogy én mennyire vagyok lemaradva. Értjük mi ezt? Ez a megtörtség. Az alázatnak az a formája, ahol én megfolyok Isten gondolatai előtt, mint a víz. Nem erre készítettek föl engem. Egy menedzser képző tanfolyam. Mondtak nekünk ilyet, Matyi, valahol? Nézzük, ő is, ahogy ül. Szóval, még 5 percig hallgatom ezt, és elmegyek. Annyira más, mint amit tanultunk. De értem, hogy nem megy másképp. Ez így zseniális. Ez zseniális. Mi kicsi emberek valójában erre vágytunk. A fiamon látom, otthon van, a fiam otthon van, ezt érted? Otthon van. Otthon biztonságban. Otthon a kerten belül, de a házfalaim belül, bárhova mehetek. Ha valami hiányzik, apa segít, anya segít. Szabadon jövök, megyek, az életem gondtalan, mert nem kell óriásnak lennem. Itt van apa és anya, ők óriások. Én meg csak vagyok, aki és ami vagyok. Isten a mi óriásunk. Mi meg csak vagyunk, amik vagyunk. Ámen. Ámen. Mondjunk egy imát a végére. Mennyei atyánk, kérünk téged, hogy tégy minket olyanokká, mint a gyerekek, akik csak egyszerűen bíznak benned. Akik figyelnek rád, akik próbálják megérteni, amit mondasz, és de ha nem értik, akkor legalább bíznak benned. Akik szabadon játszanak a házban, a kertben, de a kerítésen nem másznak át. És amikor viszed őket, akkor mennek, akkor megyünk kirándulni. Bármi, Uram, csak te légy velünk. Szabad, spontán, gyermeki kapcsolat veled. Erre vágyunk, hogy nyugodjunk. Egy békét találjunk. És ha valaki még sose fogadta el Jézus Krisztus, mint a megváltóját, az imént hallottad az evangéliumot, a megmenekülésünk örömhírét, a te megmenekülésed örömhírét. Nincs más út a zuhanás és a trón között. Nincs olyan tett, nincs olyan jóság, nincs semmi, amit tehetnél, hogy megmentsd magad. Hogy átvidd magad az örökké valóságban. Egyetlen egy út van. Az, amit Isten maga épített és nyitott. És ez az evangélium, ez Jézus Krisztus, aki meghalt mindannyiunk bűneiért, és hogyha hiszünk ő benne, elfogad minket igaznak, és örök életet ad. Ilyen egyszerű. Nagyon egyszerű. Nem lehet egyszerűbbre csinálni. De ugyanakkor keskeny is, mert ez egy ajtó, és nincs másik. Ezen az ajtón könnyű bemenni, de másikon nehéz, mert nincs másik. Ezt mondja nekünk Isten. Én tudtam egyedül ajtót nyitni a kárhozat és az élet között. Ezen az ajtón kell átjönnöd, mert nincs másik. Ezt mondja nekünk Isten. Úgyhogy gyere át ezen az ajtón, mondd, hogy elfogadlak Jézus, adj nekem örök életet. Adj nekem örök életet. Ámen. Ámen. Köszönöm a figyelmeteket. Most már nagyon kevés időtök van odaérni az órára, úgyhogy én el is köszönök tőletek. Ha esetleg valamelyikötök fanatikus módon maradt 7:30-ig, akkor újra találkozunk. De én most elmegyek. Sziasztok! Igen.